Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, itt állunk most előtted, te látod a szívünket, látod, hogy mi van bennünk, milyen lélekkel jöttünk, látod, hogy ki az, aki magányból, megfáradtan, megfásulva, hogy ki az, aki hálatelt szívvel, örömmel, boldogsággal, harmóniában, kiegyensúlyozottsággal jött. Urunk, te vagy a szívek vizsgálója. Kérünk azért, hogy most igéd elevenedjen meg számunkra, és adj, Urunk, a szomorkodónak vigasztalást, a megfáradtnak erőt. Add, Urunk, hogy mindannyian együtt, egy gyülekezetként tudjunk reát figyelni mindarra, amit te mondasz. És mindaz, ami emberi bölcselkedés vagy okoskodás, azt te távolítsd el tőlem, és minden, ami belőled fakad, hangozhassék el. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Dániel próféta könyvének második fejezetében, a 19. verstől a 22. versig a következőképpen. Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét. Ezt mondta Dániel, Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szépen csendben az Úrra vigyel, ki segít. Szépen csendben az Úrra vigyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! A karácsonyi események egy rendkívül nehéz történelmi, a vallási élet tekintetében pedig egy élettelen, megfáradt, elfásult időszakban ragyogtak fel. Ha a kornak a történelmi és vallási képét szeretném felvázolni, akkor történelmileg viharos, vallásilag pedig egy nagyon csendes időszak előzte meg a karácsonyi eseményeket. A Krisztus előtt első századba tekintünk vissza. Ebben az időben Júdea a római birodalomnak a része volt. Johannes Hyrkánosz, aki Krisztus előtt 164-től 104-ig élt, és 134 és 104 között főpapi fejedelem volt. Ezen a területen, ahol itt láthatjuk a kivetítőn, itt a zöld területen, kezdte meg az uralmát, az uralkodását, ezeken a területeken uralkodott, majd, ahogy láthatjuk itt a lila területeket, ezeket hódította meg, és uralkodása idején ezeket a területeket foglalta el. Halála után, ami ugye, ahogy említettem, Krisztus előtt 104 volt, hatalmi harc robbant ki a fiai és az utódai között, és a makkabeusi dinasztia uralmát végül a rómaiak döntötték meg. Pompeius volt az, aki egyébként Krisztus előtt 104 és 48 között élt. Pompeius volt az, aki Krisztus előtt 63-ban hadseregével bevonult Jeruzsálembe, és kinevezte második Hürkanoszt királynak. Ő egyébként, ahogy itt láthatjuk a feliraton, Krisztus előtt 76-tól 66-ig volt Júdea főpapja, aztán 67 és 66 között Júdea királya, és 47 és 40 között pedig Júdea kormányzója volt, és ő volt az utolsó tagja a Makkabeus dinasztiának, és a zsidók ettől fogva, hogy Pompeius bevonult Jeruzsálembe és elfoglalta a várost, ettől a pillanattól kezdve fizettek adót a rómaiaknak, és Izrael Szíria provincia részeként a római birodalom része lett. Második Hürkanosznak volt egy nagyszerű minisztere, Antipáter, aki mindenben igyekezett a rómaiaknak a kedvében járni, és így könnyen egyengedte fia Herodes útját a hatalomhoz, és így esett, hogy amikor meghalt második Hürkanosz király, a rómaiak Herodest nevezték ki királynak. A nagy Herodes, ő nem zsidó, hanem idumeus arab származású volt, és a zsidók nem szívesen látták őt egyébként a trónon. És Herodes azzal próbálta megnyerni a rokonszenvüket, hogy feleségül vette második Hürkanosz unokáját, Máriamnét, bár az új királynak volt már egy korábbi házassága, de Máriamné kedvéért elvált tőle, és fiával együtt kiutasította Jeruzsálemből. Azonban ezzel a házassággal sem sikerült elnyerni a zsidóknak a rokon szemvét, és a nép tulajdonképpen Herodesre, Herodes királyra úgy tekintett, aki egy felkapaszkodott senki volt. Így aztán Herodes első intézkedése egyike az volt, hogy megmutatta a zsidóknak, hogy tetszik, nem tetszik, itt most már én vagyok a király, és a 70 fős zsidó főpapi tanács 45 tagját kivégeztette. Talán mondanom sem kell, hogy ettől a pillanattól kezdve rögtön megszerették. Sajnos a családjának sem volt több szerencséje. Tudnélik, Herodes, ahogy mondtam, nem volt zsidó, nem lehetett főpap. És ezt a tisztséget az előző években rendre a makkabeus uralkodók töltötték be, mert ők viszont zsidók voltak, és némi kavarás árán Herodesnek az anyósa, Alexandra elérte, hogy fiát, a 17 éves második Arisztobulost nevezze ki Herodes főpapnak. A nép mámoros lelkesedéssel fogadta a kinevezést, hiszen ezzel ismét egy makkabeus főpaphoz jutottak. Az ünneplés azonban egyúttal a Herodes iránti ellenszem kifejezése is volt. És hát persze Herodest sem ejtették a fejére, és megértette, hogy milyen veszedelmes ellenséget állított, helyezett ebbe a pozícióba. Így aztán egy lakomán a király leitatta ifjú sógorát, majd egy kis tóparti sétára invitálta, ahol történetesen ifjak pancsikoltak ott a fürdőnél, és behívták második Arisztobulost fürdeni, és a fürdőben ott volt néhány Herodest kiszolgáló beépített ember. Aztán tréfából víz alá nyomták az ifjú főpapot, és addig nem engedték, amíg meg nem fulladt. A családjait néhány kivétellel, de tényleg csak néhány kivétellel, a családjait, a családtagjait sorra kivégeztette, a fiait, a feleségét, az anyósát és mindenkit, aki egy szemernyit is gyanússá vált a hatalmára. Rettenetes király volt egyébként. A történelmi dokumentációk, a feljegyzések alapján, amik fennmaradtak számunkra, nagyon részletesen, hát ugye abból a korból Josephus Flavius volt az, aki történetíró volt, és nagyon hitelesen igyekezett annak a kornak a történelmét dokumentálni. Josephus Flavius is lejegyezte, hogy rettenetes király volt, és minden eszközt bevetett azért, hogy a hatalmát megtartsa, és az eszközei között pedig nem válogatott. És lassan nem maradt mellette senki, és halál előtt Tébolyában elrendelte például a betlehemi gyermekgyilkosságot, vagyis minden 2 évesnél fiatalabb ottani kisgyermek megölését, hogy Jézust elpusztítsa, mivel a jóslatok szerint ő lesz Izrael királya. És erről a történelmi eseményről már az evangéliumok is beszámolnak. Máté evangéliumának 2. fejezetében olvashatunk erről, hadd idézzem. Miután eltávoztak, íme az úrangyala megjelent József álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket, és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden 2 esztendős, és ennél fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Tehát látjuk, nem válogatott az eszközökben sem, és nem sok érzelem maradt ebben az emberben, nem válogatott a személyeket illetően sem. Mindegy, hogy fiatal vagy idős, csecsemő, gyermek, teljesen mindegy. Csak azért, hogy a hatalmát meg tudja tartani. A kortársaknak csak annyi volt a véleménye első Heródes királyról, hadd idézzem a feljegyzésből: úgy került a trónra, mint egy róka, úgy kormányzott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya. Tudnilik, a halála az rettenetes volt, rettenetesen sokat szenvedett ez az ember, és a halála utolsó pillanatait is rettenetes fájdalmak közepette élte meg, és így lépett ki ebből a világból. Tehát ilyen történelmi háttér húzódott meg Jézus születését megelőzően. Ebből is láthatjuk, hogy meglehetősen viharos történelmi időszakban született Jézus. Erre az időszakra tehát jellemző volt, hogy viharos, hatalomra éhezők és hatalmukat megtartók versengtek egymással. És ennél fájdalmasabb már csak a hitbeli állapot volt, mely szervesen összefonódott a történelmi eseményekkel. Az akkori kor történelmi eseményei jól tükrözték az akkori korban élő embereknek a lelki állapotát. Párhuzamot lehet vonni a kettő között, a történelmi viharos időszak és a lelki állapot között. Ez a kettő kölcsönhatásban volt egymással, és ahogy történelmileg viharos volt az az időszak, úgy volt embereknek a lelki állapota is rendkívül viharos. De ahhoz, hogy megértsük a vallási életet és megértsük a lelki állapotot, még korábbra kell visszatekintenünk, és most körülbelül 4-500 évet visszarepülünk az időben, Jézus születését megelőzően. Tudnilik, Malakiás volt az utolsó próféta, akin keresztül az Úr szólt. Működésének idején a jeruzsálemi templom építését már befejezték, és a régi istentiszteletet helyreállították, de a vallásos buzgóság az fokozatosan elhalt. A messiási kor beköszöntését váró nép megfáradt, elfásultá lett, meglanyhult a hitbeli mozgóság. És Malakiás ebben a lelkileg nagyon terhelt, nagyon nehéz időszakban szólal meg. Ahogy láthatjuk, nem tudjuk pontosan behatárolni munkálkodásának az idejét, de körülbelül az 5. századnak a közepén, és azt látjuk, hogy Malakiás volt az, akit az Úr elhívott, és azzal a feladattal bízta meg, hogy szóljon a néphez. Tudnilik, Isten a lévitákat, a szolgálókat szintén azzal a feladattal bízta meg, hogy tanítsák az igazságra a népet, és járjanak elől jó példával. A papok azonban nem csak, hogy nem mutattak rá a bűnökre, hanem inkább ők voltak azok, akik félrevezették a népet. Malakiás proféta emlékeztette az embereket, és Isten ezért állította szolgálatba ezt az embert az 5. század közepén, mert emlékeztetni akarta Isten az embereket, hogy ő mit vár el tőlük, és Malakiás volt az, aki hirdette az Úr napjának a közelettét. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy utána, Malakiás szolgálata után, közel, sőt, több mint 400 évig nem volt hallható Isten hangja próféta szájából. Utána mély csend volt, Isten néma maradt. Erről az időszakról egyébként Malakiás könyvében így olvashatunk, hadd idézem a második fejezetet. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok, átokká változtatom a nektek adott áldásokat, bizony átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. És megátkozom áldó karotokat, szemetet szórok az arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Micsoda kemény szavak! Micsoda kemény szavak, amikor Malakiás ilyen keményen lép fel az akkori kor egyházával szemben, papokkal és az egyházban lévőkkel szemben, és ez a figyelmeztetés a papoknak, ez a figyelmeztetés a szolgálattevőknek szólt az Isten szájából. Majd arról is beszélt Isten, hogy mit kellene tenni a papoknak, és mit tettek. Szintén ebben a fejezetben, a második fejezetben, a 7.-8. vers így hangzik, mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. De ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. És ezután Isten csendben maradt több mint 400 évig. Megrendítő a történelmi hátteret és a vallási életet egyben látni. Hogyha párhuzamba állítjuk a történelmi hátteret a vallási élettel, akkor láthatjuk az összefüggéseket, és láthatjuk azt, hogy az a történelmi viharos időszak, és az a lelki állapot, az a vallási élet, az miért volt olyan, amilyen. És tudjátok, Isten hátrébb lépett, és csendbe maradt. És ez az időszak a némaság időszaka volt. Ahogy a politikai hatalomért versengenek, és a főpapok is a pozíciókért szállnak ringbe, és eközben, amivel Isten bízta volna meg őket, nem tették. És mennyire igaz az az Ezékiel ige, amit olvashatunk a pásztorokról, hadd idézem a 34. fejezetet, tévejgett nyájam minden hegyen és minden magas halmon, szétszorodott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Tévejgett a nép, mert nem voltak helyükön a papok, a szolgálattevők, nem hirdették Isten drága szavát, nem keresték a népet, lelkileg nem segítették, nem támogatták, nem törődtek velük, hanem csak magukkal törődtek, csak a saját maguk pecsenyéjét sütögették. Ismerős. Olyan, mintha a 21. századot jellemeznénk. A 21. század egyházait, a nyugati egyházakat, az emberek a saját pecsenyéjüket sütögetik, a papok is, az egyház is. Sokszor kapok kritikát, hogy miért kritizálom az egyházat. Nem én kritizálom az egyházat. Az ige kritizálja. Az ige kritizálja a papokat, a szolgálattevőket, az ige kritizálja az egyházat, és az ige kritizálja a gyülekezeti tagokat. És tudjátok, nem véletlenül született az a szólásmondás, hogy bort iszik és vizet prédikál, de nem csak a papok. Nem akarok senkit megbántani, és nem szeretnék ünneprontó lenni, de gondoljuk végig. Eljövünk ma, az ünnepi Isten tiszteleten veszünk úrvacsorát, aztán hazamegyünk, és folytatjuk ugyanúgy az életünket. Hát mi ez? Hát nem ezt illeti kritikával az Isten igéje? És csodálkozunk, hogyha néma van az Isten. Csodálkozunk. Tegnap pont erről prédikáltam, hogy a megtűrt bűnök, a megtűrt bűnök tégláival falat építünk Isten és magunk közé. És ahogy tegnap idéztem azt az igét, hogy nem az Úr keze rövid, nem az Úr füle siket, hogy meghallja, hogy segítsen, hanem mi voltunk azok, akik eltaszítottuk az ő kezét, mi voltunk azok, akik az ünnepeinkből kiiktattuk az Istent, mi voltunk azok, akik a megtűrt bűneinkkel, az engedetlenségeinkkel falat húztunk az Isten és magunk közé, és csodálkozunk, hogy néma az Isten. Csodálkozunk. Ahogy Malakiás idejében is. Isten még szólt ezen próféta által, és egyszerűen a nép nem hallgatta meg, a papok nem hallgatták meg, az egyház nem hallgatta meg, hanem mindenki a saját pecsenyéjét sütögette. És egy nagyon magas és nagyon vastag fal húzódott fel, épült fel Isten és az ember közé. És emberek nem törődtek Istennel, nem foglalkoztak Istennel, hanem csak magukkal törődtek. 2500 évvel ezelőtt az akkor megtörtént esemény, mintha ma hangozna el. Mintha mai diagnózist állítana fel az ember. És olyan csodálatos, hogy 400 év csend után Isten újra megszólal, és kit? Egy papot szólít meg Isten, Zakariást. Azt olvashatjuk Lukács evangéliumának első fejezetében. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, gondoljatok bele, 400 év múltával, több mint 400 év múltával. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséget Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. 400 év után, micsoda hallatlan meglepetést jelenthetett, amikor megjelent az Úr angyala, hogy olvashatjuk, megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá. Hát nem véletlenül rettent meg, és nem véletlenül szállta meg őt félelem. Ember emlékezet óta nem jelent meg Isten angyalon keresztül, nem szólt Isten embereken keresztül. És akkor az idők teljességében, majd erre fogok utalni, erre a galatai mondatra, az idők teljességében Isten jön, és szól egy angyalon keresztül egy papnak, Zakariásnak, egy idős embernek. Megjelent az Úr angyala, és megszólalt rajta keresztül az Úr. De nem csak egyszer, hanem még kétszer megjelent ezután, hogy Jézus Krisztusról, a megígért megváltóról beszéljen. A második alkalommal megjelent Máriának, hadd idézem ezt a történetet, vagy ebből a történetből egy néhány mondatot. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Itt is azt láthatjuk, hogy elküldte az Úr Gábriel angyalt Máriához, az angyal pedig így szólt hozzá. A harmadik alkalommal pedig Józsefnek, amikor Máté evangéliumának első fejezetében így szól az evangélista, a tudósító, férje József igaz ember volt, és nem akarta őt, mármint Máriát megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Gondoljatok bele, drága testvérek, Isten lezárja a némasság idejét, és a megígért megváltó megérkezését belekiáltja a világ történelembe. és Isten újra megszólal, és amikor ő megszólal, akkor annak nagyon komoly jelentősége van. Kihat történelemre, az kihat emberi életekre, az kihat kapcsolatokra. A történelmi eseményekből újra és újra azt láthatjuk, hogy beigazolódik az az ige, amit Dániellél olvashatunk. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt. Nem véletlenül próbáltam egy kis betekintést adni a történelmi háttérbe, hogy királyok jönnek, királyok mennek. Isten királyokat emel és királyokat taszít le. Birodalmakat enged, létrejön és birodalmakat taszít le, és bomlanak fel. Azok, akik szeretik a történelmet, akik egy picit jártasak a történelembe, azok nagyon jól tudják, hogy királyok jöttek és mentek, birodalmak jöttek és mentek. És a legtöbben mondjuk ki, legtöbben a történelem süllyesztőjébe kötöttek ki, de született egy király a világtörténelemben, akit születése előtt is emlegettek, akit születése előtt vártak, hiszen számtalan profécia megjövendölte az ő érkezését, az érkezésének a körülményeit, és 2000 év múltával ma is emlegetnek és hirdetnek. Milyen csodálatos, nem drága testvérek, hogy született valaki a világ történelemben, aki a születése előtt is már ott volt a köztudatban, és 2000 év múltával sem tudták kiiktatni a köztudatból. Ez a király pedig nem más, mint Jézus Krisztus, pedig hány alkalommal ki akarták írtani a köztudatból, hány alkalommal írtották a követőit, rendszerek álltak fel Jézus követői az egyház ellen, és mindezek ellenére ma is van, Jézus Krisztus ma is él. Csodálatos dolog. Minden egyes községben, faluban, településen, kisvárosban, nagyvárosban, metropoliszban, ahol állnak templomok, hirdetik azt, hogy valaki beleszületett ebbe a világtörténelembe, és azon a helyen is hirdetik. 2000 év múltával sem felejtették el a történelemben a születését, a munkásságát és a halálát. Minden megirattatott, fennmaradt számunkra, hogy Jézus Krisztust, ahogy akkor is, ma is megismerhessék emberek. Minden megirattatott számunkra. Ha mondhatom azt, ez a legdrágább kincsünk, ez a legdrágább könyvünk, mert ebből ismerhető meg, hogy ki volt Jézus Krisztus, de nem csak az, hogy ki volt Jézus, nem csak azt, hogy mit tett Isten, hanem azt is meg lehet ebből a könyvből ismerni, hogy ki vagy te, meg ki vagyok én. Meg milyenek vagyunk. Mert tudjátok, ez a könyv, ez rólad, meg rólam szól, meg arról, hogy mit tett érted, meg mit tett értem a mennyei atya. Erről szól ez a könyv. És ezt a könyvet hány és hány alkalommal próbálták elpusztítani, és mondhatjuk azt, minden túlzás nélkül, hiszen a statisztikák ezek fehéren-feketék bemutatják, a világon a legtöbb nyelvre lefordított könyv, a legnagyobb példányszámban kiadott könyv a mai napig. A mai napig. Kicsit modernesen, szlengesen kifejezve, ez a könyv bestseller. De tudom, hogy Isten nem akar bestseller lenni, Isten nem akar celeb lenni, ő nem listavezető akar lenni, hanem ő megmentő akar lenni. Ő szabadító akar lenni az ember életében. És minden megiratott számunkra, minden fennmaradt számunkra, hogy megismerhessék emberek Jézust. A később Jézust megismerő Pál apostol azt írta Jézus születéséről, hadd idézem, erre utaltam már az előbb a Galatákhoz írott levél 4. fejezetéből, de amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Jézus Krisztus az, aki, ahogy Dániel könyvében olvashatjuk, ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Olyan szépen megfogalmazta ez Dániel, hogy ő mindent tud, ő mindent lát, hogy ő előtte nem tudunk semmit sem eltakarni, titokban tartani. Ő belelát a szívünkbe, mi lehet, hogy kiismerhetjük egymást, lehet, hogy valamennyire megismerhetjük egymást, de hogy mi lakik a szívünkben, hogy mi van a másik szívében, azt nem tudjuk igazán, hogy mi van a szívnek a mélyén, a szívnek a bugyraiban. Nem tudjuk, hogy mi van benne. Feleségemet 21 éve ismerem, de a mai napig tudok neki meglepetéseket okozni. De talán ti is így vagytok, drága férfiak, vagy drága feleségek. És lehet, hogy ha Isten megadja, hogy még 20-30 évig házasságban élhetünk, lehet, hogy 30 év múlva is tudok neki meglepetést okozni. Vagy ő nekem. Mert nem látunk egymás szívébe. Bármennyire is ismerjük egymást és egymás rezdüléseit, meg se kell szólalni, hogyha hazamegyek. Már látom, a feleségem jó kedvében van, vagy rossz kedvében van. De akkor se tudom, mi van a gondolataiban, mi van a szívében. De tudjátok, Isten előtt semmit sem tudunk eltakarni. Ő tudja, hogy mi van bennünk. És ami ennél még csodálatosabb, hogy Isten tudja azt, hogy mire van igazán szükségünk. Hogy mire van igazán szükségünk. Én a maszk mögött látok pislogó szemeket, tekinteteket, esetleg tud találkozni a tekintetünk, de nem tudom, hogy kinek mire van szüksége. Vagy hogyan teltek az elmúlt órák, milyen nehézségekkel, fájdalmakkal, vagy örömmel. Nem tudom, mi volt a fa alatt, azt bár el tudjátok mondani. De hogy mi van a szívetekben, én azt nem tudom. De nem is feladatom ezt tudni. De Isten belelát. Isten belelát, és nem tudunk előtte semmit sem eltitkolni. És ő feltárja a szívek mélyén rejlő titkokat, bűnöket, amiket takargat az ember, amit eltitkol, amit leplez. És ahogy leleplezte az akkori emberek papok bűneit, vagy ahogy leleplezte Heródesnek a szándékát, gondoljatok bele, amit olvashattam már, hogy Isten angyala megszólította Józsefet, és mondta, hogy vedd magadhoz Máriát és a kisgyermeket, meneküljetek Egyiptomba Heródes haragja elől, mert kivégeztet minden két év alatti csecsemőt. Isten volt az, aki feltárta Heródesnek ezt a szándékát, és nem engedte, hogy a megváltó, nem engedte, hogy Jézus Krisztus gyilkosság áldozata legyen, csak akkor, amikor ő mondta. A Golgotai kereszten, ott gyilkosság áldozatává vált. De azért, mert tudta, hogy meg kell halni az ő egyszülött fiának, hogy a bűn minden büntetését magára vállalja. Leleplezte az akkori emberek papok bűneit, de tudjátok, ma is feltárja, ma is. 2021-ben ma is bele tud világítani az Isten igéje lámpásként az ember szívébe, szándékába, akaratába. Mert Jézus azt mondja Lukács evangéliumának 8. fejezetében, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna, és ismerténe válna. Jézus Krisztus világosságként jött ebbe a világba, megváltoztatta a történelem és az emberek életét, a vallásos életet felkavarta, és a reménytelen, céltalan életű embereknek reményt és célt adott. Tegnap este erről is beszéltem, nem akarom elmondani újra a tegnapi prédikációt, ne ijedjenek meg a testvérek, de meg lehet hallgatni, ha úgy látják a testvérek, hogy célt és reményt adott a céltalan és reménytelen embernek. És Isten Jézus Krisztus születésével megtörte a csendet, és bűnbocsánatot, üdvösséget hozott ebbe a világba. Jézus volt az, aki a bűnből szabadulást adott, és ahogy Pál apostol fogalmaz a 2. Timóteus 1-ben, Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ezt az elmúlhatatlan életet kínálja föl Isten Jézus Krisztusban, és erre a megjelenésre emlékezhetünk ezen az ünnepen. Karácsony ünnepén. Nem magunkat, nem egymást, nem a fenyő ünnepet ünnepeljük, hanem azt, hogy világosságra hozta az elmúlhatatlan életet az Atya Jézus Krisztusban. Az elmúlhatatlan életet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a történelmi és vallási kitekintésben láthatjuk, hogy egy ilyen reménytelen, viharos időben született Jézus Krisztus. Ma is ilyen viharos és reménytelen időket élünk. Ma is. Talán sokan úgy érzik, a némaság időszaka van. Talán sokan azt gondolják, hogy Isten néma, Isten csendben van. De jól jegyezzétek meg, drága testvérek, jól jegyezzétek, és hogyha az egész prédikációra nem tudtatok figyelni, vagy nem tudtatok semmit sem megjegyezni, mert talán beigazolódott az, amit szoktak ránk lelkipásztorokra mondani, hogy 6 napon át láthatatlan, 7. nap érthetetlen. Ha semmit nem is tudtok magatokkal vinni, de jól jegyezzétek meg. Jól jegyezzétek meg, a csendnek, a némaságnak sokszor oka van. Oka van. Ahogy akkor abban az időben is, ahogy olvassuk Jeremiásnál, gondoljatok bele, hogy milyen diagnózis arról a korról, de engem elfelejtett az én népem, a hitvány bálványoknak tömjén ez. Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton. Hátamat mutatom nekik, nem arcomat, vesztüknek a napján. Ahogy akkor, abban a történelmi időben, Isten hátat fordított, és nem az arcukat. Ez egy ítélet volt. Az egy ítélet volt, hogy Isten néma maradt és csendben volt, mert emberek elfordították fejüket Istenről, és ne csodálkozzunk, ha Isten azt mondja, akkor én is hátat fordítok neked. Ahogy akkor, ma is sokan elfelejtették Istent, nem járnak az ő útján. Az ünnepeinkből, gondoltuk bele, az ünnepeinkből kiiktattuk az Istent. Kiiktattuk az ünnepeinkből Istent. Nem akarok ilyen lerágott csontokat mondani, meg elfecsérelt szavakat, de hát a karácsony mindenről szól, csak nem arról, ami miatt karácsonyt ünneplünk. Mindenről szól. Néhány nappal ezelőtt még gyorsan próbáltam az ajándékokat megvásárolni, mert kifutottam az időből a sok-sok teendő meg szolgálat miatt. Hát rettenetesek vagyunk mi emberek. Bementem az egyik nagy üzletbe, kerülgettük egymást, egyszerűen nem fértünk el, pedig hát az több 1000 négyzetméteres. És ahogy beszéltek egymással, és úgy elkeseredtem, hogy erről szól a karácsony. Kiiktattuk az ünnepeinkből Istent. És ne csodálkozunk, hogyha néma. Nem magunkról szól. Nem az mutatkozik meg, hogy mennyire önzők az emberek, ahogy akkor, abban az időben, Malakiás idejében is, ahogy akkor mindenki a saját pecsenyéjét sütögette. Ma nem ezt látjuk. Ne csodálkozzunk, hogy Isten hátralép. És ne csodálkozzunk azon, hogy Isten hátat fordít nekünk. És a némaság időszakát kell átélnünk. A karácsonyi történetben Isten újra előre lépett, és Jézus Krisztus születésével egészen közel hajolt az emberhez. És én hiszem, hogy egy-egy ilyen ünnep, egy-egy ilyen jelzőtábla, ahol Isten meg akar állítani bennünket, ahol szembesíteni akar bennünket azzal, hogy ember, tudod, hogy mit ünnepelsz? Tudod, hogy amikor a világ ünnepbe öltözik, akkor mit ünnepel? Vagy kiiktattál teljesen az életedből, hogy nem vagyok fontos számodra, hogy nem kötöd össze az életemet, életedet velem. Ezeket az ünnepeket Isten azért adja. Egyrészt azért, hogy elválassza a hétköznapokat az ünnepnapoktól. Olyan szomorúan látom, még ma is, amikor jöttem, van, aki még a földön dolgozik, 25-én. Hát milyen lelke van ennek az embernek? Most bocsánat, nem bántani akarok senkit, de milyen lelke van az embernek, hogy 25-én reggel kint szánt, vagy nem tudom mit csinál, vetni biztos nem vett, nem vagyok szakértője. És ugyanezt megcsinálja nagypénteken, vagy feltámadás ünnepén. Milyen szegény az ilyen ember. És ne értsétek félre, nem lesajnálom, hanem csak azt a lelki állapotot akarom megmutatni, rá akarok világítani. Hogy ne csodálkozzunk, hogy Isten néma, meg Isten csöndben van, meg Isten hátrébb lép. Ha ennyire kiiktatjuk, ha ennyire nem fontos az Isten, ne csodálkozzunk ezen. És Isten újra előlép, és a születés történetben újra megszólal. És azóta igéjében szól, igéj által ismerhető meg, és ne halogassuk, drága gyülekezet, ne halogassuk, hanem ahogy Ézsaiás mondja, ahogy olvashatjuk az 55. fejezetben, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Tudjátok, azért jelent meg az Isten fia, hogy kijelentse minden embernek, ő kész megbocsátani. Ő kész újat kezdeni. Mindegy, hogy milyen volt a múltad, mindegy, hogy mit tettél, hogy hogyan éltél. Hát nem ez a szeretet, nem ez az evangélium, hogy 400 év után, több mint 400 év után Isten megtöri a csendet, és azt mondja, hogy kész vagyok megbocsátani. Mindegy, hogy ti papok hogyan éltetek, mindegy, hogy ti gyülekezeti tagok hogyan éltetek, mindegy, hogy a szolgálók hogyan éltek, én kész vagyok megbocsátani. A kérdés az, hogy keres-e valaki engem. Ahogy tegnap erről prédikáltam, és ez volt az ige hirdetésemnek a címe, vajon talál-e hitet Jézus a földön? Talál-e hitet? Hát ez a történelmi háttér, és ez a vallási élet figyelmeztessen bennünket, ne lépjünk ugyanabba a folyóba, hanem tanuljunk elődeinkből, és keressük az Urat addig, amíg megtalálható. Amen. Imádkozzunk. Urunk, legyen hála te néked és a te szavadért, és add, hogy rezdüljön a mi szívünk a hallottakra, és ahogy Mária is tette, amikor az angyal megszólalt, forgassuk a szívünkbe mindazt, amit hallottunk, és add, Urunk, hogy tanulhassunk elődeink hibáiból, bűneiből, és add, Urunk, hogy bölcsen tudjunk gazdálkodni a nekünk kínált lehetőségekkel. Nehogy néma maradj életünk hátralévő részében. Amen.